Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Ámosz próféta könyvében, a 8. fejezet 11. és 12. versében a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéinek hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk jól, hogy ma Biblia vasárnapja van, és ilyenkor talán érdemes megnézni, egy picit rátekinteni arra, hogy hogyan is áll ma világviszonylatban a Biblia. Konfirmandusoknak vagy felnőtt keresztelőre készülőknek mindig elmondom azt, hogy miért különleges könyv a Biblia, hogy amióta világ, világ és könyv van a világon, a Biblia a bestseller, amiből a legtöbbet adnak el minden évben. Elmondom azt is, hogy ez az a könyv, amit a legtöbb nyelvre fordítottak le. Mindig a kezükbe adom az Evangélium igazsága című könyvet, amit még Prőle Károly bátyánk írt 1957-ben, és akkor már is korrigálni kell az ott található adatokat a mai adatokkal, hiszen még ő azt írta 52 évvel ezelőtt, hogy 437 nyelvre van lefordítva a teljes Újszövetség. Ma ez az adat már 1185. 1185. Nem kellett csak kicsivel több, mint 50 esztendő, és majdnem háromszor annyi az új fordítás, az Újszövetség fordításainak a száma. 451 nyelvre van lefordítva a teljes Biblia. Ugye ezek közül tudjuk jól a mi nyelvünkre, a teljes Bibliát 1590-ben fordították le. És ezen kívül van még 843 nyelven lefordítva a Biblia egyes részei. És mi több, ezekben az években történik még további majdnem 2000 nyelvre a Biblia fordítása. Ez elsöprő többség. Amikor egy más könyvet lefordítanak 20, 30 vagy esetleg 40 nyelvre, akkor az már egyedül álló. Itt arról van szó, hogy a mai napig a Biblia egésze, vagy annak egyes részei összesen 2500 nyelvre vannak lefordítva. Azt mondja Jézus az oltár előtti igében, hogy János az evangélium végén mondja azt, hogy azért irattak ezek meg, hozzátehetjük, azért fordítják le, hogy higgyük, hogy Jézus a Krisztus, ő a megváltó, és ebben a hitben életünk legyen. Vagy gondoljunk arra, amikor Jézus az utolsó idők kritériumaként jelöli meg a földrengéseken, éhínségeken, járványokon, mint H1N1 és így tovább, háborúkon túl azt, hogy hirdettetni fog az evangélium minden népnek. Hát ehhez az időszakhoz közeledünk, hiszen azzal, hogy 2500 nyelvre van lefordítva már a Biblia és annak egyes részei, hogy ennyi nyelven lehet olvasni már az evangéliumot, az már nagyon közelít ahhoz, hogy minden nép olvashatja. Tudnilik, igaz, hogy még sok nyelvre fordítják a Bibliát, de ezeket a nyelveket mindösszesen már csak 200-300 millió ember beszéli, összevetve a több mint 6 milliárddal. Hiszen itt már olyan kis nyelvekről van szó, amelyeket egy-egy törzs, lehet, hogy csak pár ezer ember beszél az egész világon. De mégis törekszenek rá a Biblia fordítók, hogy ezeken a nyelveken is legyen olvasható az evangélium. Egy héttel ezelőtt a Szentírás Szövetség segítségével voltak külföldi vendégeink is, és az ő segítségükkel indítunk most egy bibliai, angol nyelvű bibliai foglalkozást gyerekeknek, és hát többek között vendégünk volt egy gánai házaspár is, akiket megkérdeztem, ugye a foci VB-n tapasztalható gánai csapat hálaadása kapcsán, hogy tényleg igaz az, hogy az ország 70%-a keresztjén? És mondták, hogy igen, körülbelül annyi, 70%, és hát kiderült legnagyobb megdöbbenésem, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy az ország 70%-a keresztjén, és benne vannak a névleges, meg a nem névleges keresztények is. Ez a 70% az, aki törekszik, igyekszik Jézust valóban követni, ott van a gyülekezetben, ott vannak a templomban. A 30%-ban vannak benne, a megmaradt 30%-ban vannak benne a névleges keresztjének, és még meglévő ősi, törzsi vallásukat követő emberek, akik megmaradtak ezekben a pogány hiedelem világokban. És azt mondták el, már csak négy szemközti beszélgetésben, hogy náluk az elképzelhetetlen, mint ami a keresztény Európában, hogy legyen egy spiritista, vagy boszorkány egyház, vagy sátánista egyház. Náluk ez lehetetlen. Mert azt mondja, náluk ezek egyáltalán nem népszerűek, ezek a pogány hiedelem világok, mint mondjuk a horoszkóp, meg ezek a dolgok. Ezek náluk nem népszerűek, titokban még vannak varázsok, akik művelik ezeket a jóslásokat, stb. De nyilvánosan nem működhetnek. És akkor azt a érdekes gondolatot vontam le magam számára, milyen érdekes üzenet ez egy keresztény országból, egy volt keresztény ország számára. Mert a valóság ez. Gána. Egy keresztény ország, Magyarország nem az. Európa már nem keresztény. A kereszténység súlypontja teljes egészében áthelyeződött az afrikai kontinensre, vagy az ázsiai kontinens egy részére, vagy a dél-amerikai kontinensre. Ott tapasztalható ugrásszerűen az ébredés, a kereszténység növekedése. Talán még az első három évszázadot meghaladó mértékben is nő ott a keresztényeknek a száma. Sokan felszokták tenni a kérdést, Gánával kapcsolatban is feltették a kérdést, hogy miért csak az ilyen szegényebb helyeken éhesek annyira az Isten igéjére az emberek? Miért ott történik ez, amiről most beszéltem? Miért ott szomjasak és éhesek Istenre az emberek? Én erre csak egy választ tudok. Talán nálunk a gazdagság, jólét miatt sokkal több lehetőségünk van arra, hogy elfedjük az éhséget. Hogy elfedjük a szomjúságot. Ez olyan, mint amikor az étkezésben is egyre több üres kalóriájú ételeket, italokat fogyasztunk, aminek nincsen tápértéke, csak bevágjuk a chipset, meg a kólát, stb. De igazából nagyon meglepődtem, amikor a Szerbantal gimnáziumban láttam az automatát, alma, narancs, igazi dolgok, amiket lehet vásárolni. Egyre inkább ott vannak a haszontalan dolgok az étkezésünkben is. De a lelki étkezés is ugyanígy igaz. Csomó mindenne el tudjuk fedni az éhséget, a szomjúságot. Mi sokkal inkább tudjuk csillapítani a lelki éhségünket szórakozással, vacsorákkal, technikai eszközökkel, tévével, internettel, mint mondjuk a szegényebb országok. Sokkal több lehetőségünk van erre. Nagyon tetszett az, amikor valaki elmondta, hogy na most már van tévéje neki is, és a feleségének is külön, és akkor most már így nem vesznek össze, hogy most akkor melyik műsort nézzék, sőt, olyan is előfordul, hogy az egyik tévén nézi az egyik műsort, de az le van halkítva, a másik tévén pedig hallgatja a másikat, milyen jó, hogy a kettőt együtt tudja figyelni. De hogy mennyire igaz az, hogy szépen el tudjuk fedni az éhségünket, mondta, hogy hát megőrült volna, hogyha nincsen otthon tévé, amikor halálfélelem, akkor mély kétségbeesés volt rajta. Megőrült volna, hogyha nincsen ott valami, ami szól. Végtelenül szomjasak vagyunk. Erről szól ez az egész történet, ez az egész helyzet. Végtelenül éhesek és szomjasak vagyunk az Isten igéjére, de van, ami azt elfedi. És mi is támolygunk, lehet, hogy szó szerint is, támolygunk egyik tengertől a másikig, északtól keletig, ahogyan Ámosz mondja, és keressük azt, ami betöltené a szükségletünket, de nem találjuk. Egyik szórakozási lehetőségből a másikig támolygunk, egyik hétvégéről a másik hétvégére, vagy külföldre szorult, vagy szakadt atyánk fiai tényleg tengeren túl támolyognak ide-oda. Éhség van, de megelégedés az nincsen. Eszembe jut Jézusnak a szava a samáriai asszonyhoz, amikor azt mondja, hogy aki ebből a vízből iszik, az újból megszomjazik. Ezt tapasztaljuk mi is. Iszunk ebből, eszünk abból, újra és újra megszomjazunk és éhesek leszünk. Aki pedig az élő vízből iszik, mondja Jézus, az soha örökké meg nem szomjazik. Talán még azt is mondhatjuk, igaz, hogy ott a samária azt mondja, összekeveri a testi vizet, a lelki vízzel, az élő vízzel, de még azt is mondhatjuk, hogy hát igazából szükség van a fizikai vízre is, igazából szükségünk van még a szórakozásra is, még a vacsora összejövetelekre is. Olykor szükségünk van arra, hogy egy kicsikét lazítsunk. Nem kell azt mondani, hogy most akkor nem kell semmi ilyen, de azt igenis el kell mondani, hogy az élő víz nélkül ez nagyon kevés. Állandóan szomjazni fogunk. Nagyon fura most abban a világban élni, ahol 2500 nyelven van a Biblia, és ugyanakkor nem találja az ember az Isten szavát. Miért történik mindez a világban? Miért van annyi baj a világban? Ismerős szerintem már az a levél, amelyet Ann Graham, Billy Grahamnek a lánya fogalmazott meg egyszer, annak kapcsán, hogy tőle is sokan felteszik, vagy neki is sokan felteszik a kérdést, hogy hát hol van az Isten, amikor szomjazunk rá, amikor éhezünk, amikor szeretnénk végre más életet élni, békésebb életet élni, miért van annyi szenvedés és tragédia. És akkor ő ezt mondja, hogy hát úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, távozz az életünkből. Gondoljunk a gadarai megszállottnak a meggyógyítására, mit mondanak a disznópásztorok. Menj el innen, távozz innen. És ő, amilyen gentleman, csendben visszahúzódott. Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban, a Bibliát, amely azt mondja, ne őj, ne lopj, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben. Tudni kell ahhoz, hogy jobban értsük, hogy Ann Graham, ugye az Egyesült Államokban él, ahol ahol a hitoktatás, mint Magyarországon, tilos az iskolákban. Csak vallásoktatás van, ahol egyenrangú vallásként kell oktatni az iszlám hitet is, meg a keresztény hitet is, meg a buddhizmust is, és a többit. Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket. Zárójelbe írja, hogy Spock fia öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, miről beszél. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki, beleértve az elnököt is. A magánéletben mindegy, hogy mit tesz, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán valaki még tovább lépett ebben az álmokfutásban, és mesztelen gyermekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk, rendben, a szabad szólás joga ezt lehetővé teszi számukra. És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószer fogyasztásra, a gyilkosságra, az öngyilkosságra, és a különböző sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, hogy ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjen. Egy képzeletbeli levélváltás következik befejezésül. Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. Kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából? Tisztelettel Isten. Valami ilyen helyzetről szól Ámosz. Mert hogyha azt mondanám, hogy éhezés, gondoljuk át, hogy milyen ez, éhesen lefeküdni, felkelni, nem tudjuk elképzelni, mert nem ilyen körülmények között élünk. De hogyha erre gondolunk, hogy milyen éhes a világ, lelki szempontból mennyi hiány van ebben a világban, és mennyire Istenre kenjük a dolgokat, akkor már jobban értjük. Ámosz, hozzá kell tenni, hogy nem egy kiművelt fő volt, semmi hozzáértése nem volt neki a közgazdaság tanhoz, vagy a pszichológiához, semmihez. Ő egy egyszerű tehénpásztor volt. Valószínű, hogyha egy nagy tarcsán élne, akkor kint élne valamilyen tanyán, amik már nincsenek, és fügét is termesztett. És ő, mint egyszerű, józan, paraszti ésszel felruházott ember, aki ráadásul Isten félő is volt, látta a bestelenséget, az önzést, a gonoszságot, a társadalmi és vallási élet megromlását is. És azt mondja, hogy ennek a büntetése az, hogy Isten szavát elveszti a nép. Lehet, hogy ott van a kézben most már, saját nyelven, de elvesztjük az Isten szavát. Nem értjük meg. És az az érdekes, az a legmegdöbbentőbb, hogy az ember saját maga hajtja végre a büntetést saját magán. Tehát az, hogy kitiltjuk az Istent az élet különböző területeiről. Hát mi magunk büntetjük meg magunkat ezzel, hogy nem vesszük le a Bibliát a polcunkról, hanem ott porosodik. Magunkat büntetjük. Mi hajtjuk végre a büntetést saját magunkon. Ez a legmegdöbbentőbb. De továbbra is azt mondom, hogy ahogyan tegnap előtt, hogy Jézus viszont helyzetbe hoz bennünket. Ezen sokat gondolkoztam, hogy szabad-e úgy lezárni prédikációt, ahogyan itt az ámószi profécia lezárul, hogy keresik az Úr igét, de nem találják. Lehet, hogy így is szabad, de én mégis hozzáteszem az új szövetségi részt. Hozzáteszem azt, hogy Jézus viszont adja nekünk az élő vizet. És helyzetbe hoz bennünket, ahogyan a sportolók helyzetbe kell, hogy hozzák egymást, hogy győzni tudjanak, háttérbe kell, hogy szoruljanak, le kell, hogy mondjanak saját magukról, a saját dicsőségükről. Ezt tette ugye Jézus a kereszten, teljes mértékben háttérbe szorította magát, helyzetbe hozott bennünket, hogy nekünk más életünk legyen. Így mondja. Ugye sportnyelvén így mondjuk, hogy helyzetbe hozta magát, helyzetbe hozott bennünket, de Pál apostol úgy mondja, hogy megüresítette magát. Lemondott isteni nagyságáról. És itt a lehetőség, hogy mi is, hogy kihasználjuk ezt a dolgot a magunk életünk, a magunk élete számára. Hiszen nekünk is szűkül a mozgásterünk. Az öregedés következtében egyre több minden nem működik már. Középkorunktól kezdve készülünk erre, és érezzük, és tudjuk. Lehet, hogy nem beszélünk róla annyit, mint kellene, de készülünk arra, hogy egyszer el kell mennünk. Tudjuk, hogy el kell mennünk. És ezzel a szűkülő mozgástérrel készít bennünket Isten arra, hogy valóban éljünk azzal a lehetőséggel, hogy elfogadjuk őt. Elfogadjuk Jézus megváltónak. Ez mindenkinek a saját maga harca lesz. Az előttünk álló ünnepek mindezt fogják még ráerősíteni. Hiszen ott van előttünk még reformáció ünnepe, ahol szintén a középpontban a Szentírás áll, a Szentírás újra felfedezése, megértése, ahol éhséget támasztott Isten a reformátorokban és az őt követőkben, igéje iránt. És ott van halottak napja, hogy segítsen megtalálni, ezért van halottak napja, nem csak azért, hogy emlékezzünk, azért, hogy segítsen megtalálni Jézussal az életünk értelmét, még a mulandóságban is. Hát ezt a lehetőséget nyújtja, adja számunkra Jézus, akkor, amikor komolyan elénk tárja azt, hogy éhesek és szomjasak vagyunk, és nála nélkül nem találunk megelégedést, és amikor adja számunkra az igazi megelégedést jelentő élő vizet, vagy adja önmagát, adja testét és vérét. Így figyeljünk rá következő napokban, és így segítsen bennünket, hogy rá tudjuk bízni az életünket. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Te lemondtál saját magadról, hogy Te helyzetbe hoztál bennünket, léphetünk feléd, add, hogy meg is tegyük ezt a lépést, igen, mondjunk neked, rálépjünk a Te utadra, és győzelmet arathassunk így veled, a gonosz felett, győzelmet arathassunk bűneink felett, megtaláljuk életünk értelmét, értékesnek lássuk mindazt, amit nekünk ajándékoztál ebben az életben, és add, hogy teljesen rád tudjuk magunkat bízni ebben a mulandóságban. Segíts, hogy ne fedje el tovább semmi az igazi megoldást, hanem a te életeddel, testeddel, véreddel táplálkozhassunk, és kaphassunk új életet. Amen.